A mai alkalommal és a mai napon egy egész fejezetet szeretném, hogyha áttanulmányoznánk, mármint egész nap. Megosztottam ezt a fejezetét a Bibliának erre a mai napra, így délelőtt is és délután is ugyanebből a bibliai fejezetből szeretnék majd szólni a testvérekhez. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 14. fejezetéből a délelőtti alkalommal az első 20 verset olvassuk el. Tehát az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 14. fejezetéből az első 20 verset olvassuk el, amit Isten igéje jelenti tiszteletből fönnállva hallgasson meg a gyülekezet. Ikóniumban történt, hogy együtt mentek be a zsidók zsinagógájába, és úgy szóltak, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívővé. De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. Mégis elég sok időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. A város népe azonban meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások meg az apostolokkal tartottak. De a pogányok és zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket. Ők azonban ezt megtudva elmenekültek Likaónia városába, Lisztrába, Derbébe és a környékére, és ott hirdették az evangéliumot. Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá: állj a lábaidra egyenesen! Ekkor az talpra ugrott és járt. Akkor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltottak: az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabás Zeusnak mondták, Pál pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapu elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak: emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedék során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt a mennyből, esőt adott nektek és termést hozó időket, bőven adott nektek eledelt és szívbeli örömet. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutassanak be nekik. Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt és visszament a városba. Másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy 2000 év óta hangzik erővel a Te igéd ebben a világban, az evangélium örömhíre is. Mindig találtál és választottál magadnak olyan szolgákat, akik engedelmesen készek voltak azt hirdetni, azt vinni, amit te a szívükre helyeztél. Köszönjük, Urunk, hogy ennek az ő szolgálatoknak mai napig ható és ide az életünkre is befolyással bíró ereje van és üzenete van. Urunk, arra kérünk téged, hogy ezen a mai délelőttön áld meg úgy figyelmünket, hogy akik ma élő tanítványaid vagyunk, tanulva elődeink hitpéldájából, magatartásából, hadd tudjunk megerősödni, elhívást kapni arra a szolgálatra, amire te akarsz bennünket ebben a mai időben kirendelni. Amen. Kedves esetre, kedves gyülekezet, múlt héten fogtunk bele abba a nagy témába, amely Pál apostol életének a szolgálati elhívásával volt kapcsolatos, hogy annak megelőtte pedig ugye Pál megtérés történetét láthattuk, élete, hallhattunk róla az ige hirdetésben. És ezen a mai alkalmon tovább megyünk egy állomással ezen az úton, és ezt a mai napot arra szeretném szánni, hogy arról a misszióról és arról a missziói útról szóljunk, amely Pál apostol Szentlélek által való kiválasztása után ugye Barnabással egyetemben elindult, és ahogy azt már múlt héten is a testvéreknek mondtam, ugye városról városra és faluról falura járva hirdették az evangéliumot. És amikor úgy jobban elkezdtem ezen gondolkozni, és beleástam magam ebbe a gondolatkörbe, és elkezdtem magamnak apró jegyzeteket készíteni, akkor rögtön meg is álltak tól a kezembe, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy hát miben szólhat ez egyáltalán nekünk, ez az egész bibliatanulmányozás, ez az egész téma, amikor Pál apostolnak az életével, az apostoli munkájával kezdünk el foglalkozni, hiszen mi nem vagyunk apostolok, nem is kaptunk ilyen jellegű elhívást tudomásom szerint, és ha jól tudom, nem készülünk missziós utakra, hogy elmenjünk valahova más vidékre, vagy akár csak a kerületbe, bár ezen azért gondolkoznunk kellene mindenképpen, hogy az Úr Jézusról bizonyságot tegyünk, és ilyen kimondott ilyen céllal talán teljes munkaidőben odaszánva magunkat erre a szolgálatra menjünk. Olyan értelemben valóban nem kapcsolódik ez a mai igehirdetés sem, és nem is kapcsolódott talán hozzánk sem, hogy valóban nem vagyunk sem misszionárusok, sem pedig gyülekezetplántálók, ha lehet így fogalmazni, akik ilyen módon lennénk ma itt a gyülekezetben. Bár én mindig azt szoktam mondani, hogy Isten adhat elhívást bármelyikünknek itt a gyülekezetben, akik a padba ülünk, hogy elhív bennünket olyan szolgálatokra az Úr, vagy megbíz bennünket olyan szolgálatokkal az Úr, amelyekről talán nem is álmodtunk, nem is gondoltuk, hogy bennünket ilyen fog érni. Nem is számítottunk arra talán, hogy Isten majd megszólít minket, vagy megszólíthat minket, és elküld olyan szolgálatra, amely talán még most a fejünkbe se fordult meg, hogy én bármikor szolgálhatnék ilyen helyeken, vagy olyan helyeken, vagy bármikor én lehetnék az, aki bizonyságot tehetek embereknek. De ez nagyon gyorsan megváltozhat. Ha belegondolok én abban, csak a saját életemben, amit a testvérek már ugye, amikor ide jöttünk, és volt ez az első fórum beszélgetés a testvérek előtt, amikor kicsikét próbáltuk egymást jobban megismerni, ha csak a saját életemre gondolok vissza, hogy ez mennyire így volt, és mennyire igaz, az tényleg én magamról tudom elmondani, hogy én nem akartam lelkipásztor lenni. Nekem eszemágában nem volt ilyen útra adni az életemet. Nekem megvoltak a magam tervei és a magam céljai. Igaz, az egy kicsikét komikusnak hatott a gimnázium, amikor elmondtam, hogy mi akartam lenni, de akkor is én ezt komolyan gondoltam. És egy teljesen ártatlan vasárnap délelőtt, amikor elmentem imaházba, Debrecenbe, ott volt egy olyan ige hirdetés, és ugye előtte pedig ugye a maga megtérés történetem, amely mind abba segített, hogy változzék az az elgondolásom, az a tervem, amit én saját magammal, a saját magam jövőjével kapcsolatosan terveztem el. És Isten közbeszólt, Isten megállított ebben, és kiválasztott arra, hogy szolgáljak, legyek az ő szolgája. És az azt gondolom, hogy manapság nagyon sok emberrel megtörténik, és meg is történhet, hogy ugyanilyen dologban lesz része. Eljön egy ártatlan Isten tiszteletre, talán nem is úgy tervezte a napját, ahogy alakulhat, de Isten egyszer csak megszólíthat, és elhívhat az ő szolgálatába. Jó, hogyha erre figyelünk, jó, hogyha ilyen módon pedig engedelmesek is vagyunk. Pál apostolt így hívta el az Úr, így választotta ki, és így helyezte abba a szolgálatba, amelynek az első állomásait követhetjük mi most figyelemmel. Azonban, Hogyha egy picikét másképp állunk ehhez az igéhez, egy picikét másképp kezdünk el gondolkozni el az igéről, és nem azt mondjuk, hogy mivel nem vagyok misszionárus, és nem vagyok gyülekezetplántáló, és nem járom a kerület utcáit házról házra, hogy bizonyságot tegyek embereknek, hogy Jézus szeret téged, és éppen emiatt ez az ige nem is nekem szól, ha egy kicsikét másképp közelítünk hozzá, és mondjuk onnan indulunk el, hogy egyszer valamikor mi is hívővé lettünk, Isten bennünket olyan módon ért el, és olyan módon szólított meg, hogy ugyan nem a szolgálatra küld el bennünket, és küldött el minket, hogy menjél el bizonyságot tenni XY-nak, hanem egyszerűen arról volt szó, hogy ébredj föl, és támadj föl abból a lelki alvásból és lelki halálból, amiben vagy, és fogadd el azt az örök életet, amit én adok neked, amikor ezt meghallottuk, ebben azt mondom, akik itt vagyunk a teremben, a legtöbben közösek vagyunk. Hogy valamikor volt egy ilyen élményünk, volt egy ilyen találkozásunk Jézussal. Az is olyan volt valószínűleg legtöbbünknek, hogy mi ezt úgy nem határoztuk el, hogy na én ma meg fogok térni. Na én ma átadom a szívemet az Úr Jézusnak. Hanem elmentünk ilyen-olyan lelkülettel, olyan helyekre, olyan istentiszteleti alkalmakra, olyan evangelizációkra, olyan konferenciára, ahol egyszerűen kikerülhetetlenné vált, hogy az Isten igéje hozzánk szól. És olyan nyugtalanság támad bennünk, mint annak előtte soha. És talán sokan azon bosszankodtunk bizonyos szempontból, hogy honnan tudja. Honnan tudja, hogy mi van az életemben? Honnan tudja, hogy mi foglalkoztat már hetek óta, vagy mi marja a szívemet? Honnan tud ő erről, és mi az a megoldás, amit ő nekem mondani fog? Sokan gondoltunk így azokra az igehirdetőkre, akik szószéken álltak, és éppen akkor prédikáltak. Honnan tudja? Hadd mondjam azt, hogy nem ember, nem az a lelkipásztor tudta, nem az az evangélista tudta, hanem az Isten volt az, aki rajta keresztül hozzád szólt. És ebben nagyon sokan egyek vagyunk már, hogy átéltük ezt, és befogadtuk, behívtuk a szívünkbe Jézus Krisztust, és megértettük az evangélium üzenetét, ami nekünk szólt, és ezáltal átformálódott a mi életünk. És a bennünk lakozást levő Szentlélek pedig egyfajta felelősség érzetet próbált, és próbál azóta is bennünk emberek felé kelteni, ami eddig igazából nem volt. És nem tehetek többé úgy, és nem tehetünk többé úgy, mint hogyha semmi nem történt volna az életünkben. Ha ebből a szemszögből kezdjük el nézni ezt az igét, és ebből a szemszögből kezdünk el gondolkozni Pálnak a missziós útjáról, Pálnak a szolgálatáról, akkor azt gondolom, hogy nagyon is hozzánk tud szólni ez az ige. Nagyon is rólunk tud szólni ez az ige. Mert itt arról olvasunk, hogy hogyan kell elmondani a bizonyságtételt, hogyan kell elmondani az evangéliumot. Arról olvasunk, hogy mi az, amit csinál ilyenkor egy ember, és mi az, amit nem csinál olyankor egy ember, amikor éppen bizonyságot tesz. Milyen jellemvonások kerülnek előtérbe annak, aki szolgálni akar, aki bizonyságot akar tenni embereknek Jézus Krisztusról, és a szívében lévő reménységről. Ha így nézzük ezt az igét, akkor azt gondolom, hogy senki nincs közülünk olyan, aki azt mondaná, hogy ez tőlem távol áll. Ha azt mondja, akkor máshol van a baj, akkor máshol kell a vizsgálódást elkezdeni. Nézzük meg, hát testvérek, nagyon röviden így, ezzel a szemüveggel, ebből a látószögből ezt a mai délelőtti igét, amit felolvastunk a Bibliából. A testvérek figyelmébe szeretnék ajánlani egy szót, és hadd legyen ez az első gondolat, amivel szeretném a igét megvilágítani. Ez a szó pedig az, amit a fejezet első versében olvastunk, szinte az első szavak egyike, azt történt, hogy Ikóniumban történt, mondja az ige, hogy együtt mentek be a zsidók zsinagógájába, mint Barnabás és Pál. És ebből a mondatból igazából az az egyetlen szó, amit szeretnék a testvérek előtt kiemelni, ez a bizonyos együtt szó. Együtt. És azért szeretném ezt kiemelni, mert ez egy olyan szó, ami nem arról szól csupán, hogy igazából Pál és Barnabás egymás mellett álltak éppen, amikor bementek a zsinagógába. Nem is arról szól, hogy ők igazából ketten voltak, hanem ennél sokkal, de sokkal többet mond ez a szó, hogy együtt. Én pedig olyan szempontból mond többet ez a szó, mert ez azt jelenti, hogy olyan módon voltak együtt Pál és Barnabás, mint akik együtt hallották meg azt az elhívó szót az Istentől, aki őket kiválasztotta a gyülekezetből, amikor a gyülekezet vezetői imádkoztak. Együtt értették meg igazából azt az evangéliumot, amit Isten rájuk helyezett. És igazából egy volt, ugyanaz az Isten volt az, akinek szolgáltak. És ilyen módon voltak együtt. Ilyen módon voltak egyek. És természetesen megegyeztek abban a célban is, és ebben is együtt voltak, hogy az volt a céljuk mind a kettőjüknek, hogy embereket mentsenek. Hogy lelkeket mentsenek az evangélium hirdetése által. És kedves testvérek, kedves gyülekezet, ez az egybeforrás, ez az együttlét, ahogy Barnabás és Pál együtt voltak, és együtt indultak el erre a misszió útra, és együtt maradtak. És majd délután fogok még néhány adalékot mondani erre, hogy miért nagy szó az, hogy együtt voltak és együtt maradtak. A délutáni alkalommal majd elő fogom még hallani néhány gondolatot. Az igazából egy óriási erőforrás, egy óriási előny a bizonyságtételben, a Krisztus szolgálatában. Hogyha az én testvérem velem van. És igazából, hadd legyen számunkra is esetleg ez az első olyan gondolat, amit jónna szívünkön hordozni, és jónna végig gondolni, hogy a mi számunkra is fontos, és kell, hogy fontos legyen a bizonyságtevő életben, a hívő életben, hogy legyen ilyen együtt. Hogy legyen ilyen együtt. Hogy elmondható legyen az életemben, hogy engem, aki elhívott az Isten a megtérésre először, hogy döntsek mellette, aztán arról, hogy szolgáljak neki a gyülekezetben, vagy a gyülekezet falain kívül, fontos, hogy legyen számomra egy olyan háttér, ahol együtt lehetek. Hozzám hasonlóan elhívott, hozzám hasonlóan megváltott, hozzám hasonlóan szolgáló testvérekkel. A gyülekezetnek, testvéreim, ez az óriási ereje és titka. Hogy olyanok vagyunk együtt Krisztus népében, akik ugyanabban az elhívásban részesültünk, ugyanabban a megváltásban részesültünk, és ugyanarra a szolgálatra vagyunk elrendelve, még hogyha ennek a szolgálatnak különböző területeire is vagyunk elküldve. De fontos, hogy legyen az életünkben ez a háttér, hogy együtt a testvérekkel. Együtt felbátorodni, együtt vigasztalódni, együtt tanulni. Egymástól is tanulni ebben a szolgálatban, amiben vagyunk. Mert senki nem mondhatja el magáról, hogy profi. Senki nem mondhatja el magáról, hogy mindent tud. És hogy a könyökén vagy a kisujjában van az egész történet, és hogy bármikor, bárhol, senki nem ilyen. Fontos, hogy erősítsük egymást. Fontos, hogy együtt legyünk a gyülekezetben. És fontos, hogy ilyen módon tudjuk egymást bátorítani. És erősíteni. A testvéreknek elmondtam már valószínű, csak utalást teszek rá ugye a kanadai vadludaknak a esetére, biztos elmondtam már, csak úgy emlékeztetem, hogy mennyire fontos, hogy egyébként tanuljunk az állatvilágból. A kanadai vadludak ugye általában ilyen V-alakba repülnek, ilyenkor az ég volt, amíg ősszel, és amikor repülnek, akkor a hátsó traktusban levők azok hangosan gágognak. Lehet időnként, lehet, ha csendesebb a vidék, akkor lehet hallani itt nálunk is ilyen szűke udakat, hogy vonulnak, és akkor gágognak a hátulsó levők. Miért? Biztassák azokat, akik elől vannak. Akik elől vannak. És amikor az illető elfárad, aki elől van, akkor mi történik? Elmegy hátra, jön a következő, aki élre áll, és mit csinál a fáradt? Lúd? hajszik, hanem de gágok hangosan. És így vonulnak, hogy bátorítják egymást, aki az élen megy. Testvéreim, mi is valami hasonló módon kellene tegyünk. Nem feltétlenül kell V-alakba állnunk, ugye, és mondjuk a lelkipásztort, hogy a gyülekezetet kiállítani az élre, ugye, és aztán hajrá, hanem olyan szempontból, hogy úgy legyünk egymásnak testvérei, és úgy legyünk egymásnak bátorítói, hogy az együtt, ez valósuljon meg közöttünk. Együtt ment Pál és Barnabás Ikóniumba, be a zsidó zsinagógájába. És azon is gondolkoztam, hogy olyan kevésszer hangzik el annál a mikrofonnál, vagy annál a mikrofonnál, vagy talán időnként ennél a mikrofonnál is. Olyan személyes bizonyságtétel, hogy kivel sikerült a héten megosztanom az evangéliumot. Nem lenne butaság esetleg egy ilyen sorozatot elindítanunk majd az ősz folyamán, hogy kicsikét motiváljuk is magunkat, tehát olyan ritkán hangzik el ilyen. Amikor valakit meg kéne bizonyságtételre, akkor nagyon kevesen beszélünk erről. Hogy hány embernek és hogyan tudtam bizonyságot tenni Jézus Krisztusról, pedig nagyon fontos lenne. És bárcsak több ilyen hangozna el. Mert hát valahol, testvérek, ez a feladatunk. Vagy nem ez a feladatunk? Nem az a feladatunk, hogy bizonyságot tegyünk? Vagy ne talántán elhalványult ez a fajta feladat, ismeret bennünk? Fricsítse föl bennünk a Szentlélek, kívánom azt, hogy minél elevenebb legyen bennünk ez a cél, hogy ez a dolgunk, erre vagyunk elhívva, és ezért vagyunk egymás mellé is rendelve, állítva, hogy így együtt tudjunk ebben a szolgálatban munkálkodni. A másik gondolat, amit szeretnék, még ugyanennél a versnél maradva, aztán egy kicsikét nagyobb lépésekkel haladunk tovább, ez ige kapcsán, az, hogy amikor így együtt volt Barnabás és Pál, és mentek a missziói úton be a zsinagógájába, Ikóniumba, akkor azt olvassuk, hogy és úgy szóltak. Úgy szóltak, hogy mind a zsidók, mind pedig a görögök közül néhányan megtértek. A következő gondolat, amit szeretnék a testvérek szívére helyezni, ez a bizonyos úgy szóltak. Úgy szóltak. Tudjuk, hogy mit szóltak, és tudjuk, hogy hogy szóltak. Úgy szóltak, hogy az ő beszédüknek, az ő ige hirdetésüknek a középpontjában kiállt Jézus Krisztus. Úgy szóltak, hogy Jézus Krisztus volt a középpontban, és őről beszéltek. Azt mondja Pál apostol, nem akarok sehogy máshogy, és senkiről tudni, csak Jézus Krisztusról, róla is hogyan, mint aki megfeszítetett. Csak így akarok tudni. Milyen érdekes, hogy az emberek nem valamilyen érdekfeszítő, izgalmas beszédet értek meg. Nem valamilyen lebilincselő filozófiai eszefutatásra döntöttek úgy, ahogy döntöttek, hanem igazából annak az egyszerű beszédnek a hallatára, ami a Golgotai keresztnek az egyszerűségében van. Például úgy, hogy higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad. Milyen egyszerű mondat, nem? Ezt elmondani, higgy az Úr Jézus Krisztusban, de azon az éjszakán, ott Filippiben, ez a mondat, ez az egyszerű mondat, ez óriási jelentőségű volt. Mert nem csak a börtönőrt ért meg, hanem az egész háza népe, ennek a mondatnak majd hogy a felszólítására, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban. A Golgota egyszerűségét átadni, hogy Jézus meghalt, de harmadnapon föltámadt, és aztán megjelent, mert ő él örökkön örökké, és élni akar, és meg akar jelenni a te szívedben, a te életedben is, hogy elmondja azt, hogy szeret téged, hogy elmondja azt, hogy szeret bennünket, úgy, ahogy vagyunk. Úgy szóltak, mondja az ige. És ebben a mondatban benne van az is, hogy ez az úgy szólás, ez jelenti azt, hogy benne volt a szívük. Benne volt a teljes érzületük. teljes meggyőződéssel szóltak. És amikor így szóltak és így beszéltek, akkor ennek lett egy következménye, azt olvastuk, hogy mind a zsidók közül, mind a görögök közül sokan lettek hívővé. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hadd mondjam azt, hogy igazából ez a mozzanat nem csak Barnabásnak és Pálnak volt az élménye. És nem csak Barnabásnak és Pálnak az élménye, hanem mind a mai napig ez ma is azoknak az élménye lehet, akik úgy szólnak. Akik úgy szólnak, hogy a beszédük középpontjában nem ők állnak, nem a nagy vitéz cselekedeteik, amiket időnként azért szoktunk, meg kell, mert a PR az ugye a mindenkinek kijár, nem csak a cégnek, hanem nekünk is, hogy milyen nagy tetteink vannak, hanem igazából úgy szólok, hogy az én teljes szívemből jövő meggyőződéssel szólok. És a legtöbb hívő, időnként beleértem magamat is, volt ilyen élményben részem, mi lepődő meg a legjobban? Hogy jé, ezt az embert érdekli. Jé, ne talán még meg akar térni. Volt egy történetem, lehet, hogy ezt elmondtam, lehet, hogy nem. Még Tajtutfában történt, egy telefonhívást kaptam, hogy az azonban mennem kellett, mert egy nagyon nehéz helyzetben lévő férfi azonnal papot kér. Szerintem mondtam a testvéreknek, nem is akarom ezt bővebben elmondani. De amikor ott elindult egy beszélgetés, és én a férfival beszéltem, mert ő hívott föl, de a felesége vált az ajtó sarkában, mert beszélni akar velem, akkor meglepődtem meg, hogy ez az asszony meg akar térni. Kicsit meglepődtem rajta. Pedig igazából nem kéne. Mert hogyha valaki a szívéből úgy szól, és úgy szól, hogy Jézus áll a beszéde középpontjába, akkor eljön az, hogy emberek térhetnek meg. És Isten így akar bennünket használni. Hogy úgy tudjunk szólni. Hogy olyan legyen, ami beszédünk. És a Bibliának ugye rengeteg olyan tanítása, tanácsa, hogy mi legyen, ami beszédünk. Hogy arra emberek térjenek meg. Hogy arra embereknek az élete változzék meg. Tudunk-e testvérek így beszélni? Tudunk-e ilyen meggyőződéssel vallani arról, aki reménység szerint, sőt biztos vagyok benne, a szívünkben él? Tudunk-e olyan meggyőződéssel, olyan erővel szólni a munkahelyünk az iskolában, vagy ahol vagyunk, hogy az emberek meg akarjanak térni? Mert hát erre vagyunk elhívva. Erre vagyunk kiválasztva. Ugyanakkor, és a Biblia nagyon őszinte, és bemutatja az élnek a másik oldalát is természetesen, hogyha valaki így szól, ha valakinek az élete ilyen meggyőződéssel teljes, és ezt fölvállalja, hogy ő Jézus Krisztus megváltott gyermek ebben a világban, akkor amellett, hogy lesznek érdeklődők, amellett, hogy lesznek és lehetnek megtérők is, az ilyen bizonyságtételre, az ilyen életpéldára, sajnos a kellemes élmények mellett számolni kell a szembeállásnak a kellemetlen élményével. Vagy akár az üldözés élményével is. Ugye itt ezt olvastuk, hogy de a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat, a testvérek ellen. Erre is számítani kell. Ezt is be kell kalkulálnunk, mert ez is benne van a Bibliában. Hogy aki fölvállalja Jézus Krisztust az ő szívében, életében, fölvállalja a szavaival, hogy azt erőteljesen, szívéből, teljes erejéből szólva beszél, ha erre lehetősége van, nyilván nem úgy, hogy már szinte halálra fárasztotta a kollégáit, hogy térje már meg végre, meddig kell még beszélnem neked. Arra is számítani kell, hogy ellenállás támad. Testek, hogyha erre nem számolunk, ha ezzel nem számolunk, hogy ilyenben is lehet részünk, akkor csalódni fogunk. Akkor egyszerűen el fogunk olyan szinten gyengülni, és olyan szinten bele fogunk keseredni, hogy soha többet nem eszkedünk bizonságot tenni. Ha azt gondoljuk, hogy ilyen nem lehet. Sajnos lehet. Pálék itt ezt olyan szinten élték át, hogy ugye meg akarták kövezni. Az életük került veszélybe. Az életüket kellett kockára tenni, és sok helyen ez ma is így van ebben a világban. Hál' Istennek, hogy itt nálunk nem, Magyarországon még most pillanatnyilag. De a világ számos pontján van úgy, hogy akik ezt fölvállalják, azok szinte közvetlen életveszélyben vannak. És nincs arról nekünk sem még életünk, hogy ez nálunk majd megint nem lesz esetleg így. Ez egy kegyelmi időszak, amit jól kihasználunk, de ezt is látnunk kell. Szóval érdekes az, hogy azt olvastuk, hogy amikor ezt élték át, mégis bátran szóltak. Mert a bátorságuknak a forrása az az Istenben vetett bizalomban volt. Volt bátorságuk bízni az Úrban, ilyen körülmények között is. Hogy ilyen módon tudott Isten, mint erőforrás az életükben részt venni, és így tud ma is a mi életünk erőforrás lenni, hogy amikor talán kockázatos lenne bármit is tennünk, akkor mégis van bátorságunk bízni az Úrban, hogy ő megsegít bennünket. Ő kiemel bennünket, kihoz bennünket. Nagyon érdekes az a mondat, amit itt olvasunk a harmadik versben, hogy Isten bizonyságot tett az ő kegyelmének igéje mellett. Nagyon furcsa mondat. Mi azt vártuk volna, vagy azt várnánk, hogy hát bizonyságot tett a bátor kiállásért, a bátor szolgálatért, bizonyságtétel, még visszamentek a városba, annak ellenére, hogy bizonyságot tett az Úr Pál és Barnabás mellett. Ez is jó lett volna, nem? Meg ezt is várnánk, de azt olvassuk, hogy Isten az ő igéje mellett tett bizonyságot. Az ő igéje mellett tett bizonyságot. És ez azóta is így van. Vajon miért? Emberi dolgot fogok mondani, nagyon könnyen a mai ember azt gondolja időnként magáról, pláne, hogyha valami felelősség teljes, magas beosztásban dolgozik, hogy kérem szépen, én ennél a cégnél nélkülözhetetlen ember vagyok. Hát a vállalat már egy csomó pénzt ölt belém a kiképzésemben, meg a továbbképzésemben. Rosszabbul járna gazdaságilag, hogyha most engem kirúgna, nem érné meg neki, mert akkor újra nulláról kell kezdeni, hogy megint valaki kitanítson, betanítson úgy, ahogy engem. Nélkülözhetetlen ember. Aztán nagyon sokszor az élet arra cáfol rá, hogy bizony nincs nélkülözhetetlen ember. Pál és Barnabás, akik elindultak erre a misszióra Antiókiából, és ők voltak a kiválasztottak, emberileg nézve, jogosan gondolhatták volna azt, hogy mi nélkülözhetetlen emberek vagyunk, mert az Isten bennünket választott ki. Tehát nincs alternatíva, nincsen mögöttünk senki más, csak mi ketten. Mondjuk azt olvassuk, hogy Isten az ő igéje mellett tett bizonyságot. Benne van abban, hogy nála sincsen nélkülözhetetlen ember. És a történelemben számtalanszor volt már olyan, hogy nem hogy egy embert, de komplett egyházakat, hogy az Isten félretett. Mert azt gondolták magukról, hogy. És amíg nem volt megtérés, vagy még nincs megtérés, addig mellékvágányon vannak. Fel tud használni az Isten Pálokat és Barnabásokat, és akar is használni másokat is, de ő alapvetően azt szeretné, és azért ez az igéje mellett bizonyságot az Isten, mind a mai napig, hogy az ő szolgái, akiket ő elhívott, és akik neki igen mondtak, azok ezzel az igével tudjanak azonosulni. Ezzel az igével tudjanak egyek lenni. És így az igén keresztül Isten őket is megáldotta. Szóval az 5. verstől olvassuk azt, hogy amikor ez megtörténik, a pogányok a zsidók vezetőivel együtt összefogtak és bántalmazták őket, hogy megkövezzék. Egy feszültség. Egy óriási feszültség. Isten igéje, ami mögött Isten kiáll, és azok az apostolok, akik ráálltak erre az igére, és egyé váltak ezzel az igével, nyilván ők is ebben a védelemben vannak, és az ellenség dühött bosszúállása. És amikor ez összeütközik, amikor ebben a feszültségben van Isten gyermeke, ilyenkor van igazából a mondani valóknak megszaporodása. Ilyenkor szaporodik meg a hívő embernek a bizonyságtétele. Amikor egyrészt ott van az életemben Isten igéjének az igazodása, igazolása és áldása, és ott van azok a külső sok hatás, ami engem támad. Általában ilyenkor szoktunk megtapasztalásokról beszámolni a gyülekezetben. Nem kell ettől szélni ilyen szempontból. Nyilván emberileg sokszor nem kellemes ilyen helyzetekben lenni. Akkor is, hogyha tudjuk, hogy ott van az Isten igéje, annak az ígérete, annak a védelme az életünkön, és ameddig az ige szerint megyünk, addig ez a védelem ott van az életünkben, de mégsem kellemes átírni, ugyanakkor mégis ebben a helyzetben születnek meg a legmélyebb bizonyságtételek az életünkben, hogy mi mindenem visz át engem az Isten most. Pált aztán Ikóniumból Isten szent lelke gyorsan kiviszi Barnabással együtt, azonban a következő városban, Lisztrában mégsem kerületél a sorsát, mert ez a megkövezés megtörténik. Hát nem tudom, ki látott már ilyet. Én elég ilyen fakért természetű ember vagyok, hogy bírom az ilyen dolgokat, úgyhogy én a YouTube-on rákerestem egyre, és megnéztem egy megkövezést, hogy hogy néz ki. Meg lehet találni, 18 év alatt nem ajánlom azért persze, de kegyetlen. Ha valakit addig ütnek kővel, addig vernek kővel, amíg meg nem hal. Egy kegyetlen halál. Egy kegyetlen halál. Spálékat Lisztrában, a következő városban, Ikóniumban még el tudták kerülni, Lisztrában azonban ez a megkövezés megtörténik. Milyen különös, hogy Isten nem védte meg itt őket. De átvezette őket. Átvezette őket. Nem védte meg őket már Lisztrában, hanem átvezette őket, mert Pál túlélte ezt a kegyetlen módszert. Hiszen azt olvastuk, hogy azt gondolták, hogy meghalt, ott hagyták, de amikor a tanítványok jöttek, akkor felébredt, és elment velük. Azonban ezen a helyen, Lisztrában, ennek olyan híre ment, ennek olyan hatása volt, hogy Pált Isten benne hagyta ebbe az állapotba. Beleengedte ebbe az állapotba, hogy átélje ennek a kegyetlen halálformának a fájdalmait, hogy ebben a városban, Lisztrában aztán sokan csatlakoztak ennek hírére Krisztushoz. Többek között például a szolgálathoz is egy Timóteus nevezetű fiatalember. Milyen érdekes, hogy pont ebből a városból, ahol Pál életveszélyben van, életveszélyben volt, és szinte majdnem meghalt, olyan hatással volt a város lakóira ez, hogy egy Timóteus nevezetű fiatalember itt csatlakozik Pálékhoz. És aztán arról meg nem kell nagyon beszélnem ezen a helyen, hogy ki volt az a Timóteus. Hogy milyen áldott eszköze tudott ő lenni az Istennek, és milyen szolgálata lett aztán az öreg Pálnak is aztán később, amikor az élete végéhez került. Sokszor nem is gondolnánk, hogy az életünkben történő fájdalmak, harcok, veszteségek, talán időnként kudarcok is, mások életében, akik figyelik időnként a mi vergődéseinket esetleg, vagy látják a mi vergődéseinket, de azt látják, hogy az Istenhez meg hülyek próbálunk maradni, hogy erre embereknek az élete változik meg. És nincs az a prédikáció, nincs az az ige hirdetés, ami el tudta volna őket úgy indítani az Istennek az útján, mint az, amikor éppen esetleg a mi esetlen állapotunkat tudták figyelni. Igaz az ige, ugye, amit jól ismerünk a Bibliában, hogy az Istenben bízóknak minden a javára van. Minden a javukra van. Még az is, ami látszólag, vagy talán tapasztalhatólag rosszként van elkönyvelve az életünkben. És ugye mindez, az egész harc és az egész életveszélyes helyzet ugye abban indul el, hogy Lisztrában volt egy sánta ember, aki meggyógyult. Hitt az evangéliumnak. És milyen furcsa helyzet kerekedett ebből ki, amikor az emberek látták, hogy meggyógyult ez a sánta fölserken, akkor azt kezdték az emberek mondani, hogy hát gyertek, imádjuk őket. Az Istenek lejöttek hozzánk. És amikor Pálék ezt meghallják, akkor rögtön közé rohannak a tömegnek, ugye ezt olvasok az igével is, elkezdték el mondani, hogy hát nem iránk nézetek. Nem iránk nézetek. Nem vagyunk itt a fő, hanem arra nézetek, akire mi mutatni akarunk, Jézus Krisztusra. Azonnal elirányították a figyelmet magukról, és Istenre irányították. Pünkösd után, amikor Péter és János fölmentek a templomba reggel 9-kor az imádságra, ugye ezt olvassuk az apcsel elején, akkor a templom bejáratánál egy sánta ember ücsörgött. Aki koldult, odaértek Jánosék, és tartotta a sapkát, Jánosék meg ránéztek, és azt mondták, hogy aranyom és ezüstöm nincs, de amin van, azt adom. Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Ott is összecsüldül egy nagy tömeg, azonban előtte elhangzott valami a beteg felé, azt mondta ennek a betegnek, hogy nézz, mire állunk. Amikor odajött a tömeg, akkor mi hangzik el? Nézzetek Istenre. Mit néztek, mire állunk? Egészen pontosan ezt hangzik el. Mit néztek, mire állunk? Nézz, mire állunk? Mit néztek, mire állunk? Ez egy nagyon vékony határ. Mennyire érezzük ezt, hogy meddig szabad, hogy emberek ránk nézzenek, és mettől kellene már mindenképpen Istenre irányítani a figyelmet, és nem pedig ránk. Itt ez történik Lisztrában. Nem iránk nézzetek, nem mi vagyunk itt a szenzáció, hanem az az Isten, aki teremtette az eget és a földet, és aki megkönyörült rajtatok. Ja. És mi történik a következő percben? Gyertek, kövezzük meg. Nem érdekes? Egy perccel korábban imádjuk, egy perccel később gyertek, kövezzük meg. Mint hogyha embereket valaki zsinóron rángatna. Hol látunk ilyet? Mondok két példát, például világvasárnapon. Hol látunk ilyet? Például nagypénteken. Hozsánna a Dávid fiának, néhány perccel később feszítsd meg. A sátán nagy tömeg hipnotizőr. Nagyon érti a tömeget hangolni. Nagyon tudja a tömegeket egyik végletből a másik végletbe tolni. Ha nem lehet téged imádni, akkor megkövezünk. Ha te nem úgy reagáltál arra, hogy hozsánna Dávid fiának, akkor megfeszítünk. Hogyan lehet megmaradni egy olyan világban, amelyben újra ezt tapasztaljuk, testvérek, hogy az embereket manipulálják, tömeges méretben manipulálják. Ugye mondják, hogy itt a média, meg a tévé, meg a kereskedelmi csatornák, lehet itt beszélni, megy ez a hipnotizálás. Hogyan lehet megmaradni? Hogyan lehet valahogy mégis talpon maradni akkor, amikor az emberek egyik végletből a másik végletbe esnek, mert oda akarják ejteni? Én mindig nagyon szoktam mosolyogni, persze azért, nyilván azért kellő lázattal, amikor nyáron a meteorológiát, nem tudom, egyre szoktuk figyelni, a kereskedelmi csatornákon. Tehát nyári időben jön a kánikula, 32 fok. És úgy mondják el, hogy itt minden olvad meg. Tehát mi is, abban a pillanatban is. Gyerekkoromban hányszor voltunk 32 fokban? Tehát nem tudom. Tehát. De megy a pánikkeltés. Mert valahogy ezt akarják. Ezt akarják. Hogyan tudom megmaradni? Amikor szellemi szinten is ez megy. Ha nincs az a szilárd meggyőződésünk Jézus Krisztusban. Ha nincs az a szilárd meggyőződésünk az üdvösségben, az üdvösségünkben Jézus Krisztus által. Ha nem állunk rá az Isten igének a talajára, a szilárd talajára, akkor testvérek, az a helyzet, hogy elsodor bennünket magával az a tömeg. El fog sodorni bennünket magával az a tömeg. Pál és Barnabás olyan szempontból is együtt voltak, hogy nem engedték, hogy elsodortassanak a tömeggel. Mert együtt kapták az elhívást, együtt hirdették az igét, és együtt közösen az volt a cél, hogy emberek térjenek meg. Kívánom azt a kedves testvérek is mindannyiunknak, hogy ebben hadd legyen nekünk is bátorságunk és áldott megtapasztalásunk. Amen.